Jó napot kívánok az Inforádió arénája hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Feledi Botond külpolitikai elemző a beszélgetést, felvételről hallják, délután 15:30-tól rögzítjük. Jó napot, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
A brit választás meglepetést hozott, Theresa May nem bukott, de gyengült. Franciaországban viszont a papírforma szerint Macronnak mindene megvan. Hogy változik kettejük mozgástere?
Theresa May bár most még nem bukott meg technikailag, de azért attól nem áll távol, hogy mondjuk egy 3-4 hónapon belül a párt leváltsa. Tehát ugyanúgy, ahogy annak idején láttunk már ilyet, hogy egy brit párt saját magán belül választ új vezetőt, tehát nem lesz előrehozott választás, de új vezetőt tudnak választani. Erre azért van esély, hogy akár szeptemberben, ugye a londoni pletykák szerint akár a német választásokra időzítve egy vezetőcserét megtegyenek. Tehát Theresa May napjai azért sok ellenfele, már párton belüli ellenfele szerint is meg vannak számlálva. Tehát a bukás nem állt be, de a szimptomái már láthatóak, és ezek a terrortámadások az ő egykori belügyminiszterségével egybekötve pedig csak tovább gyengítik az ő track rekordját és hozzáállását.
De akkor mit tehet, ameddig el nem dől a sorsa? Próbálja valahogy kibekkelni?
Most, hogy azért politikai túlélése és személyes karrierje ezután hova tud menni, vagy hova áll be, azért tehát ez ügyben nehéz lenne optimistának lenni. Nyilván megtarthat egy képviselői helyet, vagy jelen lehet a pártban. Ugye eleve egy furcsa történet az övé, hiszen egy Brexit ellenes politikusból hirtelen a hard Brexit miniszterelnöke lett. Tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy majd visszavonul, és akkor megint a soft Brexitnek, tehát a lassabb kiszállásnak, vagy a lassabb elválásnak lesz a táborvezetője. Ugye ennek egyébként megvannak a táborvezetői a párton belül. De még ebben is hiteltelen. Tehát egy picit most Theresa May túl sok lapot húzott, és hát ezeket rossz sorrendben.
De a Brexit tárgyalásokra, amelyek most kezdődtek meg, azokra ez a brit belpolitikai helyzet milyen hatással lehet? Szóval mit fognak látni a tárgyaló partnerek, hogy most hogy tárgyaljanak a britekkel?
Igen, ez egy kontinentális és így magyar szempontból is nagyon izgalmas kérdés. Ugye eleve az, hogy a európai tanácsülésen felosztották ezt a két szakaszt a tárgyalásokra. Tehát ugye először azt akarják megoldani, hogy vajon a kiszállásig mi legyen Nagy-Britanniával. Itt ugye van ez a klasszikus pénzkérdés, hogy addig hogy fizeti be a megígért kvázi tagdíját az Európai Unióba, míg a másik oldalon azt mondták, ha ezt le tudják zárni, tehát a britek nem tudják ezt a díjfizetést ahhoz kötni, hogy egyébként milyen kedvezményeket ad nekik az Európai Unió később, akkor majd a második szakaszban beszélnek arról, hogy ha a válás sikeres, akkor mi lesz a jövőben. Ehhez alig, hanem az Európai Unió keményen fog ragaszkodni. És ebben most a tárgyalási pozícióik nyilván egy picit gyengülnek a briteknek, hiszen ez az egész hard brexites szárny, aki hatalom került a Brexit népszavazás után, most kapott a parlamentben egy nagyon kemény ellenfelet, számtani ellenfelet. Tehát a soft brexitesek számtanilag most már képesek olyan módon fellépni a brit parlamentben, ami adott esetben a parlamenthez referált kérdésekben már komoly gondot okozhat.
De a brit tárgyalónak a parlament mondja meg, hogy fejezetről fejezetre milyen álláspontot képviselje? Vagy neki ilyenkor szabad keze van, van egy cél, amit el kell érnie, és abban úgy tárgyal, ahogy akar?
David Davis-ék most ezt vihetik tovább aszerint, ahogy a kormány mandátuma jelenleg szól. Ugyanakkor mindig az lesz ezeknek a politikusoknak, bárki is üljön a Brexit miniszteri székben, a szeme előtt, hogy a következő választáson, vagy akkor, amikor meg kell szavazni a parlamentnek a kilépési egyezményt, akkor meg fogja szavazni. Tehát nem tehetik meg, hogy az adott parlamenttel nem működjenek együtt, egyszerűen egy politikai szükségszerűség lesz ez a kilépési egyezmény parlamenti elfogadásának a szükségessége okán.
Az európai tárgyaló delegációnak könnyebb dolga van most, hogy rendezetlen a másik oldal?
Könnyebb dolga lehet, ha ezt ki tudja használni. Ugye itt most már ez tényleg érdekérvényesítésről és egy kis erőpolitikáról szól, hogy melyik fél az, aki végeredményben felül tud kerekedni, és ki az, aki a feltételeket diktálja.
Ki akartatok lépni, csináltatok egy választást, belebuktatok, mit akartok? Ez lesz a kérdés?
A kérdés inkább az, hogy mi mit akarunk. Tehát mit tud a kontinentális Európa elérni egy ilyen esetben? Ugye egy atomhatalom 60 milliós országról van szó, aki egyébként a világ pénzügyi központjával jelenleg még az egyikkel rendelkezik.
Szivárognak el a legnagyobb cégek.
És kőkeményen folyik a szivárgás, és megelőző, tehát hogy nem akarják megvárni a tárgyalások végét azzal, hogy esetleg villámgyorsan kelljen költözködni, tehát ez megint csak beárazható volt. Tehát a brit politikai elitnek egyre inkább fog ketyegni az órája, hogy felmutat megbízható eredményeket tudjon hozni, hogy mit mentenek meg. Ugye most a hétfői, ma megkezdődött tárgyalásokra is írt a 5 legnagyobb piaci szereplő egy kérést, hogy a economy first, tehát hogy legyen a gazdasági szempontok elől. Tehát látszik, hogy az aggódás és a realista felmérése a Brexit problémának elindult a brit politikai elitben. Erre az európaiak rá tudnak játszani, ha egységesek, és eddig meglepő módon egységesek voltak.
A francia választáson ez lett a papírforma a Macron pártjának a győzelme? Egy éve működnek csak.
Papírforma abban az értelemben, hogy a politikai elemzők most eltalálták azt, hogy ki fog nyerni, igen. Tehát
látunk. Egy kis szarkazmus ebben, néha nem találják el.
Mint hát a tudomány sokágában van, hogy nem jönnek be a jóslatok. Itt egy picit érzékenyebb, meg többen nézik ezt a munkát, nem egy eldugott laboratóriumról van szó. Most ez bejött, tehát mérhető volt ez a történet. Macron politikai sikere egyben, tehát a most elért rövid távú politikai sikere hordozza a hosszú távú kockázatot. Ami azt jelenti, hogy azzal, hogy rekordszámú távolmaradással szerzett többséget a választáson, tehát amellett kapta meg a felhatalmazás legnagyobb szavazatát, hogy egyébként a francia történelemben legnagyobb távolmaradás történik, ez azért később még visszaüthet.
De nem teljesen mindegy, vagy majdnem teljesen mindegy, hogy milyen részvételi arányjal megy egy választás. Szokták mondani, hogy a politikáról, ha valaki dönteni akar, menjen el szavazni. Ha nem ment el szavazni, ne is szóljon bele.
Ez egyfelől teljesen igaz, másfelől viszont az ellenfeleit megnézve, tehát Jean-Luc Mélenchont, előbb-utóbb nyilván a szocialisták is kitermelnek egy arcot, de ott van egy nagyon erős, magához képest korábbiához nem annyira, de még mindig a legerősebb ellenzékiként beálló Les Républicains, tehát a jobboldali erő, ezt ki fogják használni. És itt ugye arra kell készülni, hogy a francia társadalom kultúrájában a tüntetés, tüntethetnék, utcára vonulás milyen erősen benne van. Tehát azok a tömegek, akik lehet, hogy most nem mentek el, de később feltüzelhetőek lesznek arra, hogy valamilyen más módon nyilvánítsanak politikai véleményt. Tehát ez a kockázat lesz benne mindig Macronnak abban, hogy ő most egyébként mit fog csinálni. És persze az egy óriási kísérlet, hogy vajon az ő 50%-nyi civil képviselője, akik ugye a francia lapok szerint most konkrétan órákat vesznek, hogy mit kell a parlamentben csinálni, és hogy működik a francia nemzetgyűlés, ők vajon hogy fognak elérni a saját szavazóbázisaikhoz. Egy nagyon érdekes statisztika volt, ugye a különböző francia népszavazások az Európai Unióval kapcsolatban, ezeknek a térképe elég jól egyezik a Macron-féle választás térképével. Tehát Macronnak még mindig ugyanaz a globalizáció által pozitívan érintett társadalmi réteg a támogatója, tehát neki is ezt a szakadékot, amit Trump az egyik oldalról, azt neki a másik oldalról kell hiddal elérnie, és ez egy óriási politikai mutatvány lesz Franciaországban.
Mennyire tekinthető vagy magyarázható Macron a baloldal újra hangszerelésének?
Nehéz lenne azt eltagadni, hogy egyfajta olyan posztszocialista típusú, a liberális értékeket felvállaló, a berlini, brüsszeli pénzügyi mainstream üzeneteit elfogadó emberről van szó, akiben ezt a kontinuitást fel lehet fedezni. Számtalan kritika született különböző pártállású lapokban pontosan ezzel kapcsolatban. Tehát ilyen újságcímek azért bőven vannak a francia sajtóban, hogy hát egy régi ember új kabátban. Mondhatnánk azt is, hogy a politikai marketing jól sikerült. De ezt azért hát már a kezdetek óta tudjuk, és hát a választók, ha akarták, tudhatták, hogy Macron mit ígér. Tehát megint azt hiszem, a pszichológiára lehet ezt inkább visszavezetni, mint arra, hogy az emberek vörös meg kék, vagy jobb és bal oldal között akartak-e volna választani. Egyszerűen egy pozitív üzenetet akartak, és érdekes módon ez most átütött. Ugye azért a politikai kampányokban a negatív tipikusan erősebb, de valahogy most Franciaországban a kiélezett negatív löppenista vonallal szemben felállított pozitív macronista üzenetek el tudtak hozni elegendő szavazatot.
De mi a pozitív üzenet? Hogy minden jobb lesz? Lendületben van az ország? Csökkentjük a munkanélküliséget? Ezt bárki elmondhatja.
Azt hiszem, hogy a pozitív üzenet most így a 21. század második évtizedében már önmagában az, amikor nem csak válságmenedzsmentről beszélünk. Tehát, hogy nem arról, hogy egy darab intézkedést hozunk egy egyébként globalizációs trenddel szemben. Tehát nem egy határőrséget felállítok, hogy majd akkor Marseille-ben ne jöjjenek, hanem van egy nagyobb víziója arról, hogy ezt hogyan kezeli. Van egy nagyobb vízió arról, hogy az Európai Unióval kapcsolatban építkezni kell, és nem pedig megállni. Tehát egyszerűen konstruktív talán az az üzenet csomag, amit ő átadott, még akkor is, hogyha egyébként ezekben a konkrétumok bizony-bizony elég csekékék, és ahányszor nézem, hogy mi az ő európai programja, mindig találok új elemeket, ami megint azt mutatja, hogy azért nem egy darab koherens kottából dolgoznak.
De a második legnagyobb gazdaság a németek után az Európai Unióban. Mit gondol a britek? Mit gondol a Brexitről?
Macron és a Brexit viszony, ugye eleve az, hogy találkozott Theresa May, ellátogatott hozzá Párizsba. Ez mutatja azt, hogy ez a Párizs-London tengely egy nagyon fontos tengely, fog maradni a jövőben is. Ugye nem csak Európai Unió van, hanem van egy NATO, ugye ebben a katonai együttműködés a két ország között az hagyományosan fontos és jó. És most nem kell 45-ig visszamennünk, de vissza is lehetne menni, vagy a második világháborúig. A másik oldalról pedig ugye ugyanúgy francia állampolgárok vannak kint brit területeken, ugyanúgy brit állampolgárok vannak Provence-ban, ugye erről még filmek is szólnak. Tehát rengeteg olyan apró szálon kötődik a két ország egymáshoz, ami igenis fontos lesz a francia tárgyalások szempontjából, hogy aztán mit mondanak, és nem mellesleg ugye Barnier maga is francia, aki a bizottság részéről megkapta a tárgyalási mandátumot. Tehát ez a két ország viszonyát azért egy olyan mederben tartja, ahol kénytelenek lesznek együttműködni. Ugyanígy a Calais-i alagútnak a védelme. Tehát ezek mind lebonthatók olyan jogtechnikai kérdések, amikről meg kell majd tudni állapodni abban a bizonyos egyezményben.
Hatalmi kérdésekké lefordíthatók. Nagyon paraszti gondolkodással, ha az atomhatalom Nagy-Britannia kimegy az Európai Unióból, maradott még egy atomhatalom, a franciák. Ez erősíti az ő vállaikat, izmaikat?
Ugye a franciák soha nem rejtették véka alá a nemzetközi térben általuk képviselni kívánt pozíciókat. Tehát ha megnézzük, akkor a Malitól a Közép-Afrikai Köztársaságig különböző francia missziókat, katonai missziókat látunk, komoly missziókat. Tehát tényleg francia katonák meghalnak, egyébként pedig kvázi genocidiumokat igyekeznek megakadályozni. Azért ez egy fontos szerepvállalás, mert a kontinensen tényleg nincs más ilyen. Ugye a britek ehhez képest inkább az amerikai mögött mennek, és nem önálló expedíciókat vittek. Ez azért egy fontos különbség. És ebből a szempontból ez egy óriási lépés lehet, főleg, hogyha ugye Macron nem véletlen, a kevés dolog egyik, amiről beszél, az a közös védelmi unió, tehát a hadipar egyesítése, hogyha ezt a németekkel össze tudják hozni, az a kontinens számára a britekkel szemben, vagy ha úgy tetszik, az angol szászokkal szemben egy komoly katonai ellensúly lehet a világban. Persze nem feltétlen ellensúly abban az értelemben, hogy riválisok, hanem abban az értelemben, hogy egy eltérő preferencia vagy fókusz mellett is tudnak dolgozni. Tehát nem csak akkor fognak fellépni, amikor az esetleg egy London-Washington tengely számára kedvező.
A német-francia viszony Macronnal hogy alakulhat? Ugye még Németországban is lesznek választások, tehát azt is ki kell várni.
Igen, tehát ez szeptemberig azért egy limbóban, egy még függőben lévő kérdés, mert hogy nem tudjuk, hogy Martin Schulz pozíciója milyen lesz. Tehát nyilván a pártszínek, ahogy itt az előbb is megbeszéltük, a szocialista egy szocialistával azért feltehetőleg több szálon tud kapcsolódni, akár most itt a brüsszeli alagutat nézzük, akár más pártközi vagy európai politikai csoportbeli frakciókat nézzük. Ugyanakkor az, hogy hajlandó volt már a választásokat megelőzően felvállalni a Merkel számára kedvező pénzügyi üzeneteket, tehát azt a szigorítást államháztartási szinten, amit a németek egyébként eddig is és ezután is mondanak, azért az azt mutatja, hogy Merkel-el is abszolút működőképes viszonyt tud vinni Macron. Tehát ilyen szempontból itt az lesz a kérdés, hogy a németek mennyi engedményre hajlandók. Tehát Macron nagyjából letette ezt a menüt, látjuk, hogy ő hajlandó, de azt el is mondta a sorok között, hogy akkor, hogyha a németek is egy picit tudnak engedni a megszorítósdiból, és hajlandók elindulni az eurókötvények valamilyen fajta irányába, közös eurozóna parlamenttől itt aztán sokféle javaslatig elhangzott mindenféle.
Az Európai Unió jövőjét illetően valami többségi vízió, az bontakozik már ki az Európai Unióban. Most, hogy a franciák is újak, a britek mennek, a németeknek még nem tudjuk, hogy mi lesz.
Ugye ez egy nagyon izgalmas politikai kérdés, hogy ki mikor meri felvállalni azt, hogy neki van egy víziója. és ez egyáltalán nem triviális. Tehát ugye, hogyha most energiahatékonyságot nézünk egy politikus szemével, akkor még a spanyol miniszterelnöknek, nem hogy a szlováknak vagy a magyarnak is, hát kockázatos letenni az asztalra egy spanyol víziót. Másfelől pedig nem hogy egy vízióval, hanem 3-5-10 forgatókönyvvel kéne rendelkezni minden egyes külügyminisztériumban, hogy rögtön tudjanak alkalmazkodni, amikor majd a németek letesznek egy nagy dossziét egyszer csak Brüsszelben a megfelelő asztalon. Tehát ebből a szempontból nem lehet azt mondani, hogy bármilyen egységes vízió létezik, de még a Juncker-féle 5 forgatókönyv is, hát fényéveknyi távolságra van egymástól az 5 forgatókönyv, és legvégén ugye el is intézik azzal, hogy egyébként ezeknek a keveréke a valóság. Tehát igazából olyan egységes víziónk nincsen, amivel vitatkozni lehet most. Tehát ennek a formálása zajlik, és alig, hanem az a várakozás a legerősebb, hogy a Párizs-Berlin tengely tegyen le az asztalra egy vitaanyagot, mert hogy senki nem akar egyébként abba az irányba elindulni teljesen feleslegesen, amit ez a két hatalom nem fog támogatni.
De a Párizs-Berlin tengelytől itt mi Magyarországon miféle vitaanyagot várhatunk? Olyat, amihez mi tudunk pozitívan viszonyulni, olyat ők képesek letenni az asztalra?
Hát az nem nagyon kérdés, hogy nekünk akármit tesznek le, meg kell tanulnunk hozzá viszonyulni. Meg kell találni azokat a pozíciókat. Lehet, hogy ők letesznek egy olyan csomagot, aminek mondjuk lesz 5 eleme, mert védelmi unió, monetáris, egyéb lábak benne lehetnek, Schengen, belső piac, mi az, ahol esetleg tovább mennek. Lehet, hogy a visegrádi országok, vagy a kis országok, mondjuk Benelux és Visegrád, ugye ennek az együttműködését is felvetették Hágában. Lehet, hogy ezeknek az országoknak kell egy 6. lábat betenni, hogy oké, Berlin-Párizs, ez az 5 csomag mehet, de mi még kérünk egy 6. Tehát igazából ilyen szinten kell majd a saját pozíciónkat látni, és erre kellenek a forgatókönyvek. Hogyha Berlinnek kiderül, hogy ez a kettő a legfontosabb, és nem enged abból, hogy mondjuk az euró ár exchange rate megoldásaiban
átváltási
árán vagy árfolyamán komolyan módosítsunk, akkor mit hajlandó ezért cserébe adni, vagy mit lehet kérni ezért cserébe? Tehát fel kell arra készülnünk, hogy amikor rendezni lehet a mérleget egy picit, és ebben a nagyhatalmak, kishatalmak örök egyenlőtlensége ezután is fent fog állni, az a kérdés, hogy egy picivel jobb pozíciót ki tudnak-e hozni a kelet-európai államok, mint a csatlakozáskor, amikor kizárólag bilaterális alapon lesz alámizva tárgyaltak.
De a kicsivel jobb pozíció az azt jelenti, hogy több felzárkóztatási alapból folyó pénz jöjjön? Vagy mi a jobb pozíció? Kevésbé szóljanak bele a belső jogalkotásba? Mert ez is egy jobb pozíció.
Na és itt ütköznek az iskolák, így van. Tehát nyilván azért, hogyha lehet több pénzt kérni, vagy ugyanannyit, mint az előző 7 éves költségvetési ciklusban, azért más típusú számlát fog benyújtani a túloldal. Mondjuk az Európai Ügyészségben való kötelező részvételtől kezdve, ugye pont a Macron ötlete a dömping ügyészség. Tehát nagyon sokféle olyan kérés lehet, vagy olyan kvázi kötelező csomagcsatlakozás, ami kérdés, hogy akkor ezeknek az országoknak akkora politikai vezetésük által elfogadható vagy nem. És ebben azért azt látjuk, hogy a visegrádi országok politikai mezője is megosztott. Tehát lehet, hogy lesz, akinek bizonyos szuverenitás alkatrészek annyira érzékenyek, hogyha az a csomagban megtalálható, akkor inkább az egész csomagot lehet, hogy elutasítja. Erről egyébként, tehát ez annyira meghatározza az országok jövőjét, hogy praktikusan azért hát minimum valamiféle nemzeti egyéb, akár népszavazás szintjéig elmenő döntés kellene.
Az milyen? Csak elméletileg, amikor egy ország egy új francia-német tengelyből kiszült csomagot egy-egybe elutasít, akkor ezzel miről dönt? Az Európai Uniós tagságáról is, vagy miről?
Ugye az, hogy a németek is most már az utóbbi hetekben mondták, hogy az alapszerződések megnyitása nem egy teljesen kidobandó ötlet. Tehát az, hogy most a létező lisszaboni szerződést nyitjuk meg, és erről aztán tényleg népszavaznak, akkor rengeteg tagállamban. Vagy pedig egy valamilyen módon a létező szerződésben ez a megerősített együttműködés, vagy más egyéb jogi keretek között visszük tovább. Ez azért egy fontos kérdés politikailag, hogy melyik jogcímet használom a további mélyítéshez, mert van, amelyikhez több felhatalmazás kell, van, amelyikhez kevesebb. Ami biztos, hogyha bármilyen módon is, de ebből a bővítésből, vagy én inkább úgy mondanám, mélyítésből kimarad egy kelet-európai ország, vagy egy dél-európai ország, akkor egész biztos, hogy a perifériális helyzetét fogja ezzel erősíteni. Tehát az egész egyértelmű, hogy Berlin-Párizs számára a befektetés akkor éri meg, hogyha a belső körben tudja tartani. Ez nem jelenti azt, hogy a külső körösöknek valamiféle köldögzsinórja ne lenne, de az egy másodlagos érdekszféra lesz, hosszú távon nem fog tudni annyi erőforrást, ha úgy tetszik, diplomáciai figyelmet kellett támogatást kapni, mint amennyit ezek az országok racionális módon a belső körre el fognak költeni.
Azt lehet valahogy sejteni, vagy kitapintani, hogy Berlin és Párizs milyen országokat tekint belső körös országoknak? Például Görögországot belső körösnek tekinti, jól lehet folyamatosan önteni kell bele a pénzt. Jó, persze ott euró van, és minket meg külső körösnek, ahova nem kell önteni a pénzt, és forintunk van.
Hát ez az $1 millió kérdés, vagy eurós kérdés, tehát az, hogy mi alapján fogják tudni meghatározni, nem hiszem, hogy most van a német külügyminisztériumban egy térkép ilyen piros vonalakkal, hogy biztos igen, biztos nem. Ez nyilván a ottani országok politikai vezetésétől nagyban függ, hogy most Varoufakis mit tud robbantani Görögországban, vagy hogy a Berlinben némileg ugye ellenpólusnak tekintett, mondjuk Varsó, Budapest szuverenista tengelyt hogyan fogják tudni beépíteni, vagy hogy ha ez a tengely eljut a döntési pontig, akkor egyáltalán kérdéses lesz a számára, hogy belépjen, vagy lehet, hogy teljesen egyértelmű lesz, hogy belépjen, hiszen maga a magyar miniszterelnök is ezt azért számos alkalommal elmondta, hogy már pedig az Unióból Magyarország nem akar kilépni. Tehát azért itt a mozgástér, hogy úgy mondjam, még nem lezárt. És az, hogy a görög mentőakción keresztül nyugati bankokat hiteleztek, tehát itt megint az a kérdés, hogy hol húzzuk meg a folyamat végét, vagy egy ilyen pénzbeöntési folyamatot, azért ezzel maguknak is elég sok jót tettek.
Van elképzelésük már arról, hogy a görögökkel például mit szeretnének, vagy olyan országokkal, mint mondjuk Olaszország, ahol szintén nem stabil a politikai helyzet se?
Ugye a külpolitikai és részben biztonságpolitikai kiindulópont, és ez Kelet-Európa előnye is, Berlinből nézve, Párizsból nézve az, hogy a kontinens stabil legyen. Tehát senkinek nem érdeke igazából a periféria országait növelni, vagy ennek a számát növelni. Tehát az alapvető érdek az, hogy a lehető legnagyobb közösség legyen belül. Azért, mert ez stabilizálható, azért, mert ez menedzselhető. Ugyanez a magyar szempont is a balkáni bővítésben. Nem azért akarjuk Szerbiát, mert csak szeretjük a szerbeket, hanem mert ez egy nemzetbiztonsági érdek, nemzetstratégiai érdek, hogy stabilizáljuk az országot az uniós tagságon keresztül, olyan döntésekbe bevonjuk, amivel ő is úgy érzi, hogy akkor tagja egy közösségnek.
Mindig jobb egy stabil szomszéd, mint egy instabil szomszéd.
Mint egy befolyásolható szomszéd, mint egy megvásárolható szomszéd, mint egy korrupt szomszéd. Tehát ezekben a politikai kockázat óriási, hiszen ezek a szomszédok nem csak úgy eltenyésznek a határ mentén, hanem befolyásolhatják a mellettük lévő országokat. Tehát ha úgy tetszik, a pufferzónát tolják ki, ha úgy tetszik, a befolyási övezetet, de mindenképpen egy olyan döntést hoz meg Párizs és Berlin, hogy mekkora környezetért tud felelősséget vállalni, és mekkora az a környezet, amit ő képes ebben a stabilizált övezetben tartani. És ez minél nagyobb, annál jobb.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Feledi Botond külpolitikai elemző, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják.